Amíg az állam támogatja a magyar filmgyártást, addig elvileg mindenki adófizető forintjából lehet támogatni ötleteket, amit egy szakmai bizottságnak kell eldönteni. Most ugye azt mondhatom, megint egy szakmai bizottság úgy döntött, hogy bizonyos embereknek nem jók a forgatókönyvei. Bizonyos emberek meg, akik most éppen föltűntek, még soha nem csináltak filmet, vagy valamilyen dologban, ők nekünk meg zseniálisak. Amíg van mindig egy plusz forrás, addig a piac vagy a helyzetek azok mindig igazságtalanok lesznek. És ugye ezt sose tudod meg, mert te ezt csak akkor tudhatod meg, és most egy kicsit álnaív leszek, de mégis szerintem félig meddig igazságos, hogy gyere, holnap menjünk be és a filmintézetbe, és olvassuk el az összes forgatókönyvet.
Egy híres színésszel fogunk beszélgetni, remélem, hogy nem haragszik meg, hogy ezt mondtam, csak azért fogalmaznék így az elején, mert amikor készültem a beszélgetésre, és megnéztem, hogy mi mindenben játszott az elmúlt évek vagy évtizedek során, hát nem vállalkoznék, hogy végig soroljam, mert szerintem estig itt ülnénk, és lehetnek itt filmek, lehetnek színházi darabok, lehetnek szinkronizálások, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindenben benne volt már Hevér Gábor, köszönöm szépen, hogy itt vagy nálunk.
Én köszönöm a meghívást.
És azért kezdtem így a beszélgetés, vagy azért hoztam ezt, mert beszélgettem egy ismerősöddel, és azt mondta, hogy te ilyen nagyon ösztönös ember vagy, nagyon ösztönös színész vagy, mindent el tudsz játszani, legyen az bármilyen szerep, és nagyon szívesen el is válasz minden szerepet. Úgyhogy azért is hoztam ezt el, hogy van olyan, ami mondjuk esetleg, amit visszautasítottál volna, vagy nem szerettél volna, mert hogy tényleg annyira gazdag ez a színházi felhozatal a te esetedben. Szóval tényleg annyira a széles a paletta.
Hát örülök, hogy így látod, vagy aki az ismerősöd így látta.
Én is így látom.
Igen, jó, oké. Hanem, hogy igen, most már már idősödök, és most már nem vagyok, mondjuk nem társulathoz vagyok kötve, tehát szabadúszóként vagyok most 3 éve újra, akkor az embernek nem kell mindent elvállalnia. És egyébként volt olyan, amit visszaadtam, de csak azért nem a szerep miatt adtam vissza, hanem azért, mert nem tartottam olyan jónak a darabot, vagy olyan dolognak, ami engem érdekelne. Amikor az ember egy társulatban van, akkor ilyenkor nem válogat, hanem tisztességes tagként, amit szerepet ráosztanak, akkor azt elvállalja, és nem ad vissza szerepet, vagy nincs olyan dolog. Volt olyan szerep az életemben, amit nem szerettem.
Egyébként. De az más, nem visszautasított?
Nem, igen, eljátszott az ember. Az nem olyan jó, hogy egyébként, mert az ember nem szeret egy szerepet, történetesen mondjuk rossz is benne, akkor...
Ez összefügg ezzel, hogyha nem szereti az ember, akkor nem is tudja jól lejátszani?
Nem. Volt olyan szerepem, amit nem szerettem, de...
Mégis jól lejátszottam.
De igen, tehát megdicsértek benne, és azt mondták, hogy jó, de volt olyan szerepem, amit nem szerettem, és nem is voltam jó benne, de azt is el kellett játszani 30-szor, és az mondjuk ez egy nem olyan jó érzés minden este úgy fölmenni, hogy megint meg kell vele küzdeni, és az a küzdelem akkor már nem volt annyira inspiráló, hanem inkább az volt, hogy
legyünk urata.
De hál' Istennek azt kell mondanom, hogy ebből nagyon kevés volt.
Igen, mert azért tényleg nagyon sok felé játszottál, már mondtad, hogy szabadúszó vagy, de hát az elmúlt évtizedekben, hát Miskolc, nyilván a Vix Színház, a Nemzeti Színház, és hát tényleg rengeteg darab, úgyhogy biztos, hogy nem fogom elkezdeni felsorolni, meg hát ott vannak a sorozatok, a Gólkirályság, ott van a Mi kis falunk, tehát nagyon-nagyon sokféle szereped van. Melyik a jobb? A filmes szerepek jobbak, vagy akár a sorozat szerepek, amelyek mondjuk egészen más megítélés alá esnek sokszor, mint mondjuk egy úgymond más színházi szerep. Szóval van különbség.
Már úgy érted, hogy melyiket jobb csinálni?
Igen. Vagy melyiket szereted jobban? Melyik illik jobban
nincs
hozzá?
Ilyen, nincs ilyen. Olyan van, hogy legyen jó. Tehát, hogy jó legyen akár maga a szerep, akár a közeg, amiben dolgozol, akár az egésze a dolognak nagyon jó legyen. Én mindig olyan színész voltam, és azokkal a rendezőkkel tudtam igazán jól dolgozni, akik szerették használni az agyamat is. És meg a gondolataimat, ami ahhoz a darabhoz, vagy ahhoz a filmhez, vagy ahhoz.
Már hogy kikérték a véleményedet?
Volt, amikor nem kérték ki, és akkor is mondtam, de aztán meg igen, kikérték. Nem, igazából nem kikérés van, hanem közös munka van.
Uh-huh. Tehát, mondanál el egy példát, hogy mi az, ami mondjuk ebből a szempontból?
Hát például az, hogy megkapsz egy jelenetet mondjuk egy forgatáson, és van benne két olyan mondat, amit azt gondolod, mert az írók még valamikor megírták, vagy itt tették, és a rendező is úgy gondolta, hogy szerintem az én karakteremnek, mert akkor már elég jól ismerem a karaktert, mert már játszom x ideje, vagy már több jelenetet játszottam, hogy szerintem neki van egy jobb mondata erre. és akkor van egy ajánlatom arra, hogy ez van, és akkor olyan rendezőkkel...
Mondj már egy példát erre, hogy mi volt egy ilyen hát jó mondat.
Ezt így nem tudom pontosan elmondani, mert nagyon érdekes a film. Filmezésnél az történik, tudod, a filmezés az egy nagyon koncentrált, nagyon sűrű műfaj. Ott abban az egy percben azért nagyon fárasztom, mert 12 órát dolgozunk egy nap, és abból, ha szerencsénk van, mondjuk egy sorozatnál, akkor ilyen 6-7 perc hasznos anyag készül 12 óra alatt. Mindenki azt mondja, hogy úristen, de valóban
én is történik. Azt akartam mondani, hogy úristen.
Igen, de valóban így történik. Uh-huh. És mondjuk 7-8, egy filmnél, amiben több beállítás van, vagy inkább több átállás van, ott 3-4 perc hasznos anyag készül ennyi idő alatt. Hasznos anyag az azt jelenti, hogy ennyi kerül be majd a végső alkotásba. És abban az egy percben nagyon koncentráltnak kell lenni. És ez azért nagyon fárasztó, mert mindig azt csinálod, hogy felszívod magad, az éppen adott 100%-odra, ami nem biztos, hogy 100%, de abban
de
a pillanatban.
Hát
nem, abban a pillanatban a te 100%-od, legalábbis ez kéne, ez lenne az ideális, akkor megcsinálsz mindent, figyelsz, koncentrálsz, játszol egyébként, és élvezed, én ezt nagyon szeretem. És aztán utána megint hirtelen leengedsz, és a legközelebbi megszólalásod az mondjuk 20 perc múlva fog elkövetkezni. Na, ennek következtében viszont, ellentétben a színházi próbákkal, ahol másfél hónapig próbálsz, jó esetben, mondjuk egy hónapig próbálsz, és ha most azt mondanád, hogy van 4 olyan darab mondjuk az életemben még mindig, vagy 5, amiben fölmegyek a színpadra, és 2,5 órán keresztül lesen jövök, és végig én dumálok, abból tudok neked mondatokat mondani. A filmekből nem, mert az történik, hogy amikor ez megvan, az a koncentráltság, és már nem vesszük többet, akkor tulajdonképpen az agyam automatikusan töröl, hogy legyen helye a többinek.
Túl vagy rajta.
Igen,
is,
túl vagy. Tehát uh-huh. Azt nem jegyzed meg. Itt most van, ha megnyomsz egy gombot, akkor el tudom kezdeni az őrült nőket, az igenis miniszterelnök.
Kezdjük el az őrült nőket.
Igen.
Tényleg el tudnád most így végig tudnám mondani?
Persze, bármikor, igen. Tehát az igen. És azért az meg egy ráadásul nem 2,5 óra, hanem 3 óra, több mint 3 óra, és ott is van, és az nem tud. Én mindig azt csináltam még fiatal koromban, egyébként most is ezt csinálom, de már nem vagyok fiatal, de nincsenek példányaim. És akkor úgy mérem le, hogy mennyire romlott az agyi képességem, hogy amikor fölújító próbák vannak, tehát amikor ugye nyár után újra előveszük a darabokat, akkor én nem szoktam megnézni a szöveget.
Hogy megnézed, hogy mennyire emlékszem rá?
Igen, mennyire emlékszem rá. És, még
és mind, mennyire?
Hát még jól. Még jól. Igen. Másképp tanulok szöveget, mint a kollégák nagy része, azt gondolom, vagy legalábbis azt vettem észre. Igazából nem tanulok szöveget, azt tanulom meg, hogy miről beszélünk. Tehát az értelmét tanulom meg, és aztán a szöveg az szerintem nekem, hál' Istennek szerencsém van, nagyon gyorsan alákúszik, tehát azt meg tudom tenni. Azért nem nagyon szokott megtörténni velem az, tulajdonképpen majdnem azt tudom mondani, hogy kétszer fordult elő valamilyen dologból, hogy most milyen, bent elkalandoztam valami dolog, de olyan nincsen, hogy nem emlékszem a szövegre, vagy nem tudom.
Na majd akkor hozunk erre példát, mert hoztam pár darabot, amiben játszol, csak előtte még egy érdekesége ez az ösztönösséghez, hogy a Kadarkai Endrével történt beszélgetésedet is meghallgattam, és ott feltűnt az, hogy elmondtad azt, hogy minden előadás után lefürdesz, úgy mész haza, de
igen.
Olyan szinte, hogy az oknidat, alsógatyát, minden. Igen. Lecserélsz. Tehát úgy tűnt abból a beszélgetésből, vagy ebből a reakcióból, mint hogyha valahogy levennéd magadról mindent, ami a színház, vagy ez túlzás.
Nem, ez túlzás, ennek nincs ilyen misztikus története. Egész egyszerűen olyan egy picit az dolog, hogy...
De valami miatt csak megcsinált, hogy nem otthon zuhanyozol le.
Hát egyrészt már ugye akkor otthon nem kell meleg vizet használni, nem?
Ja, értem. Erre nem gondoltam.
Sport, nem. Nem tudom, valami miatt ez bennem volt. Én gyerekkoromban nagyon sokat sportoltam. És többek között egyébként pont úgy voltak az edzéseink, én kézilabdáztam Szegeden, és pont úgy voltak az edzéseink, hogy este 9-kor vagy 9:45-kor ért véget. És ugye edzés után akkor rögtön lezuhanyoztál, mert ugye ott voltátok, persze megizzadtunk. Most már azért azt gondolom, hogy bizonyos darabokban és bizonyos helyzetekben nem izzadok meg. Ez egy nagyon érdekes, ezt elmesélem, ez egy szép történet. A Peter Brook nagyon híres színházi rendező, angol rendező, világhírű rendező, kint volt egyszer Kínában, és a kínai operába elment megnézni. A kínai opera ugye ez nem dal, hanem mozgás színház, és egy apa-fiú párosnál volt elszállásolva. És mind a ketten, itt régi tradíciók vannak, és mind a ketten a majom királyt adták a darabban. Egyébként maszkokban is vannak, és nem is biztos, hogy az arcuk látszik. Ezek mozdulatsorok, amiket 1000 éve ugyanazok a mozdulatsorok vannak. És elment megnézni, és az apa is játszotta, meg a fia is játszotta. És azt vette észre, hogy az apa az sikeresebb, az apát jobban szeretik a nézők. Pedig ő nem vette észre a különbséget, hogy mi a különbség a kettő között, és megkérdezte, nem, nyilván nem tőlük, hanem valaki mástól, hogy miért van nagyobb sikere az apának. És azt mondták, hogy azért, mert ő már nem izzad. És ezt a nézők is
valamilyen
igen,
formában.
Igen, magyarul ő neki már annyira, olyan pici finom dolog, de hogy ő neki már annyira benne van a testében és a lelkében ez a szerep, vagy ez az alakítás, hogy ő neki már nincsenek olyan dolgai, amitől egy kicsit meg... Én se izzadok már most.
Mégis lezuhanyozol.
Igen, azért, mert olyan, mint hogy tudod, vége van a munkának, és akkor letusolunk egyébként. Valami ilyet
de nem csak mondom, ebből az összörösségbe jutott az eszembe, mert igen. Ez annyira összevágott. És még egy dolog, amit talán máshol mondtál, az a humor kérdése, hogy mondtad, és ezt nagyon-nagyon sokszor igen elmondtad, hogy a humornál nincs fontosabb, sem az életben, sem a munkában, sem a színházban. Van még ma humor? Hogy látod így az emberekben, a színházban? Ugye majd beszélünk a problémákról, mert az a színházak körül van probléma bőven. Van még humor? Vagy tudjuk ezeket humorosan?
Hát akiben van humor, az ne féljen használni. Tehát az csinálja, persze.
Na oké, de van.
Van, hogy ne lenne, persze, van. Tehát nincs, nem csupa megkeseredett embert látok magam körül, meg én sem az vagyok ilyen szempontból. Minden problémát félre kell tenni. Azonnal, főleg a legnagyobb konfliktusokat lehet úgy jól megoldani. Mármint a legnagyobb látszólagos konfliktusokat, amik vannak mondjuk ilyen személyes esetleg összeveszések, vagy feszültségek, akár egy forgatás során, akár egy valamilyen során. És érdekes módon nekem mindig elnézték. Elnézték, és nem feltétlenül azért, mert éppen azzal az emberrel, vagy akit tette, én nagyon jóba voltam, hanem megpróbálok mindig olyan fajta humort becsempészni ebben a dologban, hogy van egy pici filozófiája. Uh-huh. És akkor le az, aki vevő rá...
És azt veszik?
Hát nagyon érdekes, mert nyilván akkor próbálom ezt megcsinálni, vagy akkor próbálok egy ilyen oldást tenni, amikor valaki vevő rá. És hogyha ő vevő rá, akkor megérti. És akkor ez megszűnik.
Igen, ez érdekes, mert szokták tényleg rólad mondani, hogy valahogy a közegedben olyan lazább a hangulat, vagy hogy tényleg hát próbálod ezt az egészet könnyedében, humorosabban, lazábban.
Igen, mert a szorongásaimat azokat magamra hagyom, tehát hogy nem próbálom kisugározni mások felé. De csak elmondok neked egy konkrét példát, hogy lehessen érteni, hogy álltunk egy előad, vagy próbám, és a rendező nevet nem mondok, ugye úgy nem érdekes, de mégis így van.
Istenem, ilyenkor csak meg kell kérdezni, hogy kiről
igen, beszélünk. Nem. És ketten álltunk a színpadon, és a mellettem levő kollégának nagyon kiabált. Nagyon-nagyon kiabált hangosan.
Mármint a rendező?
A rendező, igen. Hogy én nem lehet megérteni. És így álltam, és azt mondtam, ott mellette álltam. És hát a mellettem levő kollega, az így ment össze ebben a dologban. Nem durva volt ez a dolog, csak még csak bántó se volt, csak ő ezt nem jól kezelte, és ez egy nem volt jó helyzet, de valóban nem kellett. És azt mondtam, hogy bocsáss meg, ne haragudj már, majdnem kimondtam a nevét, de nem. Bocsáss meg, ne haragudj már, figyelj, elképesztő, de hihetetlen, hogy semmit nem lehet hallani a színpadon abból, amit mondasz. Erre még rátett egy lapáttal, hogy mondom, figyelj, ez
pláne nem lehet hallani.
Figyelj, döbbenetes, valamiért rossz az akusztika, vagy nem tudom mi van, semmit nem hallunk. Látom, hogy valamit nagyon kiabálsz, de nem lehet érteni. És akkor ő megértette. És visszavett, és elmondta a halkan, és mondom, milyen érdekes, most tökre lehet érteni. És ez meg is szűnt.
És kiúsztad a méregfogát.
Hát igen, ebben a dologban, ebből a helyzetből, és még szerintem akkor is csináltam volna, sőt, akkor meg pláne csináltam volna, hogyha velem történik ez. De nem velem történt, hanem mellettem állóval, és ezeket a dolgokat szerintem így lehet kezelni.
Azért gondoltam, hogy erre rákérdezek, mert már azért vannak problémák itt a színház körül, és ha már úgy emlegettük az őrült nők ketrecét, hát ez nyilván most ugye be is került a sajtó, meg sok minden történt. Azzal kapcsolatban például, ami ott a 400. előadásnál történt, ugye arról van szó, hogy Alföldi Róbert a rendező elment az előadásra, föl is ment a színpadra, ha jól láttam, egy nagyon kedves gesztus volt.
Huncutkodott, mert előtte, két nap előtte játszottunk, és akkor mondta, hogy ő nem tud jönni, ő semmiképpen nem tud jönni. Mondom, Robin, ne csináld már, hát te figyelj, hát ez a 400. még, de nem tudja, értsük meg, nem tudja, de sok puszi mindenkinek, és akkor, tehát olyan rosszul színészkedett, de végig is bevált. És
de hát csinál. Működött. Hát
persze,
működött.
Abszolút, igen.
És jól jött ott ki.
Jól jött, nagyon helyes volt, igen.
És tudom, hogy nagyon szeretitek azt a darabot, meg hát azért 400 előadás, azért az nem semmi.
Igen. Uh-huh. Az Az már sok, igen.
De az tényleg, már sok?
Igen, sok, igen.
Azért kérdeztem ezt, és azért akartam a problémákról beszélgetni, mert ott utána megkérdezték, ugye biztos láttad, megkérdezték Alföldi Robertet ezzel kapcsolatban, és nagyon-nagyon súlyos gondolatokat mondott egyébként az előadás kapcsán, hogy ez egy olyan ország, ahol a melegeket befúliázzák, betiltják, a nácikat meg nem. Ezen el kell gondolkodni, a magyar történelmet ismerve olyan sokat nem kell. Úgyhogy ezt nyilatkozta, meg azt mondta ugye ezzel kapcsolatban, hogy némileg provokatívan azt tudom mondani, hogy várom, hogy mikor szednek össze minket, mit kell majd viselni. Szóval, hogy látod ezt az egészet? Mennyire voltak relevánsak ezek a gondolatok? Mert hogy ugye itt egy színházról beszélünk, egy darabról beszélünk.
Igen, a darab kapcsán én is adtam interjút ugyanebben a történetben, és én arról beszéltem, hogy az elfogadás ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog.
Amikor Alföldi Robert is erről beszélt.
Igen, igen, de az meg kell tenni. Nyilvánvalóan ugye ez iszonyatosan érdekes dolog, amikor az ember érintett egy bizonyos problémában, és a Robi ebben a problémában, vagy ebben a helyzetben érintett, akkor egészen másképp reagál rá, mint amikor kívülről vagy ebben, vagy valamilyen ilyen helyzetben vagy, és a Robi gondolatai, ezek az ő gondolatai ebből a szempontból, azt én nem is akarom kommentálni, mert ezt ő mondta, én is ugyanígy nyilatkoztam a darab kapcsán, de nem a darabról, és ő is a darabról nyilatkozott, hanem arról a helyzetről, ami mondjuk Magyarországon van. Egyébként az Őrültnökben mindig van egy ilyen aktuális történet benne, ami éppen akkor aktuális, az, hogy Magyarországon például hogy áll az LMBTQ embereknek a helyzete, és vannak olyan hírek is benne, vagy olyan események, amikről én mondom, most már akkor tudom, de én se tudtam, hogy van ilyen például, és a nézők is megdöbbennek rajta, hogy van ilyen. És valóban az történik, hogy a jelenlegi kurzus szerint hát ugye az Elsimon kirúgatása is ugye pontosan erről szól, hogy egy ráadásul egy nonsense helyzet, hogy egy kép mellé ki kellett volna tenni a 18 éven felülieknek. Miért? Mert hogy van egy ilyen törvény, ami ezt mutatja meg, hogy ez sem szabad, ami hát ugye innen indulnak a nonsense-ek. A Robi nyilvánvalóan arra célzott, de erről őt kell megkérdezni, hogy mindig így kezdődik, ilyen picikkel kezdődik, ami még hát semmi különös. És valóban az ő mondata, az valószínű az ő fájdalmának és az ő elkeseredettségének szól, amikor azt mondja, hogy várja, hogy mikor viszik el. Én nem gondolom, hogy ez meg fog történni.
Csak azért hoztam ezt elő, mert ugye egy színházi darabról beszélünk, ami nagyon-nagyon régóta megy.
Igen.
És most vált kvázi aktuálissá. Így
ez nem igaz, mert ez nagyon sokszor aktuálissá vált már. Tehát ezért gondold el, hogy a 10 évvel ezelőtti ugyanilyen helyzet, amikor mondjuk egy törvény nem volt róla, de az elfogadásnak az egész dimenziója mondjuk Magyarországon az egészen másképp működik. És nekem vannak olyan barátaim, akik megengedőek, de egész egyszerűen ezt a helyzetet nem tudják elfogadni. Ez olyan dolog szerintem, mint amikor van egy olyan helyzet, amit egyszerűen nem megy bele a fejedbe, mert azt gondolod, hogy ez ilyen nincs. És azt mondod, hogy dehogy nincsen. Hát két ember is szeretik egymást, csak hát azonos neműek. Hát most, de olyan nincs. És van egy helyzet, amit nem tudsz keresztül menni azon a dolgon, hogy nem érted, hogy ez hogy... Van egy elég jó példa, volt egy Thomas Merton nevezetű szerzetes, aki jezsuita szerzetes volt, és elment téríteni, azt hiszem, hogy Afrikába. És kint volt 25 évig, ugye akkor jezsuiták, akkor nagyon sokat mentek ilyen missziókba, és térítettek, és 25 év alatt egyetlen egy fiút sikerült a keresztény hitre térítenie, mert azt a tételt, hogy ne ölj, azt nem tudta elmagyarázni az embereknek, vagy azoknak az embereknek, azt mondták, hogy miért ne öljek, hát átjött a területemre. Hát azonnal belevágom a láncsát. És ez a dolog nem tudott átmenni ebben a helyzetben, mert nem sikerült neki, azzal az egyenlő nagyon boldog volt, és azt mondta, hogy egy nagyon jó célt ért el, de mégiscsak az történt, hogy van egy pont, ami azt mondta, hogy én ezt nem értem. Ilyen nincs. És azt mondta, hogy de látod, hogy van, hát ott vannak tök normális ember. Nem, az nem lehet. És ez, amikor nem megy át, és ezt nem tudod valahogy megértetni, akkor jönnek a nagyon komoly előítéletek, és akkor jönnek esetleg nem csak az előítéletek, hanem a komoly és esetleg vészjósló tettek is.
Azért is fontos ez, amit mondasz egyébként, és most visszatérve picit az átriumra, vagy picit így a színházra, meg hogy mennyire kapcsolódik most ilyen értelemben össze akár a valóság, vagy a politika, vagy a közélet inkább így mondom, mint a, és a színház, mert ugye általában mindig mindenki azt mondja, hogy a kettőt el kell választani, és nem is szabad, hogy nagyon nagy átjárás legyen, de erről majd kíváncsi vagyok a,
nem biztos, igen,
de... a véleményedre, hogy az Átrium ugye kiadott egy közleményt, ugye azt kérik, hogy ne váltsanak jegyek azok, akiket bosszant, hogyha nem a, nem a saját világképük köszön vissza a színpadra. Ugye,
erről nem tudtam, hogy van egy ilyen.
Volt egy ilyen, igen.
Mikor adták ezt?
Ezt nem olyan régen adták ki, azt hiszem, hogy ezután, és amennyiben az Átrium nagy színpadi nem gyerekeknek, hanem felnőtteknek ajánlott produkciót látogatni kívánják, kérjük, ne lepődjenek meg azon a tényen, hogy előadásaink szereplő időnként nem etikus és ízléses módon
ez valamire válasz volt, egy valamilyen reagálva, valamire válasz, igen, ebben a dolgokat.
Igen, igen, ebből a szempontból. Esetenként csúnyán beszélnek, továbbá színük, fajuk, nemük, szexuális orientációjuk, hitük, vallásuk, identitásuk.
Tehát ez
nem
egy szarkasztikus megfogalmazás.
Azonos, igen. Ezt akartam mondani, hogy itt mennyire, hogy mondjam, függő, mennyire kapcsolódik össze a mai magyar közélet.
Hát nyilván azzal van egyébként ez a dolog, de...
Ezek kérdezem.
De hát figyelj, ez pontosan olyan, hogy azt mondod, hogy megnézek egy sorozatot, vagy megnézek egy filmet ezeken a streaming csatornákon, oda kapcsolok, és nem tetszik. És nem fogadom el azt, ami benne van, vagy nem érdekel, puty, elkapcsolom. Egyébként előfizettem rá, tehát a pénzemet nem tudom visszakérni. Ez bármelyik színházi előadással előfordulhat egyébként, bármelyikkel, amiben még egy csúnya szó is semmi nem hangzik el, csak halálosan unalmas, és a 20. perc után úgy érzel, hogy a fene egye meg, hogy elköltöttem erre X pénzt, és akkor elmész, és akkor csalódott voltál. Ugye a színház az sajnos egy olyan műfaj, hogy előre kell fizetni, nem pedig
és
utólag.
Ez nem fog változni.
Ez nem nagyon fog változni, és, de a Vidám Park is ilyen. Tehát, hogy nem tudsz mit csinálni, akkor ez van. És ebben nyilván az a szarkasztikus, hogyha az nem tetszik, hogy valaki éppen csúnyán beszélt benne, vagy az nem tetszik neki, hogy van benne egy olyan ember, a játszó ember, ugye, tehát nem a valóságos ember, akinek más a nemi identitása, vagy például más gondol bizonyos dolgokról, mint amit te gondolsz, aki lent ülsz, hát a színház az pont erről szól.
És mi lesz az Átriummal ezek szerint? Vagy, mert ugye ez is nagy kérdés.
Nem
vagy...
tudom, hát most a mostani álláspont szerint a mostani az Átriumnak az üzemeltetőjük azt mondják, hogy nem mondanak más, mint amit mondtak 2 hónappal vagy 3 hónappal ezelőtt, hogy ennek így vége, igen.
És ez ebből le kell szülni valamilyen tanulságot, konzekvenciát?
Hát,
mert azért sok... színház is. Most azért hoztam ide ezeket a helyzeteket, meg ezeket a közéleti pillanatokat, mert más színházak viszont élnek és virulnak, támogatást kapnak.
Igen, de ez egy fontos...
Olyan darabokat játszanak, amiket lehet, hogy nem feltétlenül ehhez kapcsolnak. Szóval hogy jön ez össze?
Hát...
Csak azért kérdezem, hogy te is
igen,
oda
igen. Egészen addig, amíg a magyar színházi élet sok-sok szereplője, már úgy értem a színházak, állami támogatást kapnak, tehát kapnak állami támogatást valamiféle kultúrdöntés miatt, vagy egy bizonyos kultúrdöntőkör, ez milyen szép jó szó.
Ezt fölírom,
jó. Kultúrdöntőkör elképzelése miatt kapnak állami támogatást, és mások pedig nem. Úgy nem lehet azt mondani, hogy a piac az kiegyenlített. Ha senki nem kapna állami támogatást, vagy mindenki kapna valamiféle állami támogatást, ugye ezért volt egy igazságos rendszer a TAO. A TAO az egy, befogadó történet, igen, volt, tehát ugye ez egy igazságos rendszer volt, mert az bevétel alapú támogatási rendszer volt. Magyarul, amit csinálsz a magyar kultúra palettáján, teljesen mindegy, hogy micsoda, tehát hogyha én kimegyek a színpadra, és másfél órán keresztül körben rollerezek, és ezért emberek fizetnek, és azt megnézik, sokáig, akkor arra is föl lehet venni támogatást, és majd ugye van egy ilyen alapvető tétel, hogy művészet az, amit annak tartunk. És akkor...
És ez milyen igaz?
Hát igen, ez így van, hiszen neked ez művészet, nekem nem művészet. Szegény Picasso milyen nagy bajban volt, amikor megcsinálta ezeket az első absztrakt képeit, és azt mondták, hogy mi ez a hülyeség, és az nem úgy volt. Jó, hogy később igazolódott, színház nem tud ilyen lenni az aznap. Vagy működik, vagy nem működik, az nincsen, hogy de várjál már, az a 30 évvel ezelőtti eladás, és mégis jó volt, olyan nincsen. Untam, kijöttem, tetszett, akkor tetszett. És amíg ugye akkor az történt, hogyha néztek, és amit csináltál, azt elfogadták az emberek, sőt, pénzt adtak rá, magyarul kiderült, hogy kurrens vagy, akkor arra adott támogatást az állam. Teljesen, mindettől függetlenül. Tökéletes helyzet volt. Ha egyébként önmagában mond a kultúrdöntőkör még akar valakit támogatni, mert azt mondja, hogy ez nagyon jó, akkor azt tegye. De így nem tud a piac azonos szinten működni. Hiszen vannak olyan színházak, amiket nagyon-nagyon látogatnak az emberek, most már nagyon-nagyon borsos egy árakért, Nagyon bors. Ja, azt kevesen tudják, hogy a támogatás az sajnos nem az én zsebembe köt ki, hanem a tiedbe. Aki megveszed a jegyet, mert akkor olcsóbban tudsz jegyet venni. Mert nem kell ilyen jegyárakkal melózni. Ami azt jelenti, hogy elindítja, egy kicsit olyan, mint a gazdaság, hogy kap egy tőke beáramlást, az azt jelenti, hogy még többet tudsz jönni színházba. Te is, én még többet tudok játszani, még több darabot tudok kihozni, hiszen a jegyár az nem 17 ezer forint, mint ami nálunk van, hanem mondjuk annyi, mint egy nagy színházban, mondjuk most már 3500 forint. Uh-huh. És 3500 forintért havonta azt mondod, hogy 3500 forintért havonta háromszor elmegyek színházba.
Annyi belefér.
17 ezer forinttal már nem biztos. Egyébként hozzánk, azt kell mondani, az átriumban az örültnöket meghirdetik, még úgyis, hogy 5 van belőle, a 400-dik után 5 van belőle egy hónapban.
És tele van.
Elkelnek a jegyek azonnal.
Uh-huh. Igen, ezért kérdezem ezt az egész rendszert, mert most ugye ez felborult, ahogy te is mondtad a TAO után, igen. És az egyik elszenvedője az éppen az átrium.
Abszolút.
Ráadásul úgy, hogy sokáig, vagy volt jó pár alkalom, amikor ugye a nézők összeadták.
Hát igen, de az én nagyon örülök, hogy ez megszűnt, mert egyrészt az csodálatos dolog volt, amikor a nézők 92 millió forintot adtak össze.
Rengeteg pénz.
Pusztítóan sok. És... de az nem lehet, hogy te azért adakozol, hogy aztán vehess egyet pénzért. Tehát az nem szabad. Az ott egy nagy föllendülés volt, egy nagy támogatói dolog volt, de ezt nem szabad még egyszer megcsinálni. Tehát úgy érte, hogy ez azt hiszem, hogy egy évad és egy pár hónapon keresztül működött. És a...
Uh-huh. És srácok, legalább működött.
Nagyon működött, ami azt jelentette, hogy igen, de hát látod megint ugyanaz a dolog, hogy... az adófizetők a pénzüket egyébként máshova is befizették, amiből az átriumnak a jelenlegi rendszer szerint, hát félve mondom ki, de járna egyébként támogatás, de az adófizetők nem, az befizették oda az adójukat, és a saját zsebükből még szintén a pénzüket még ráköltötték arra, hogy egy színházat támogassanak azért, hogy bejöhessenek abba a színházba, és pénzért vehessenek jegyet. Szerintem ez... a piaci palettán, ez nem annyira jó.
Kiesik az a színház a budapesti színház életből, ahova egyébként rengetegen járnak, nagyon szeretik az előadásokat, és van rá igény. Tehát, hogy akkor ez mégsem
igen, de ugye ez a dolog most nem, ez nagyon fontos dolog, ez a dolog nem művészileg nem fönntartható, hanem állítólag, ami ez én nem értek, tehát nem vagyok benne, hanem gazdaságilag nem fönntartható. Nekem azt mondták, megkérdeztem a vezetőket, vagy akik most az üzemeltetőket, ebből a szempontból, tehát magyarul a Kultúrbrigád öntös srácokat, a Zsedényi Balást, az Ugrait, és a Nyulasi Attilát, hogy mi a helyzet. És azt mondták, hogy az a baj, hogy nincs perspektíva, mert hogy annyira, ami pénz hiányzik, az van, hogyha minden klappol, minden előadás megtartatott, minden, például miattam elmaradt most egy hónappal ezelőtt 3 őrültnők, mert hogy covidos lettem megint, és akkor nem szabad bemenni, és nem lehet egyébként, nem is voltam túlságosan jól, de mindegy, elmaradt, az egy bevételkiesés. Majd megtartjuk valamikor egyébként, tehát hogy akkor éppen nem, de azt mondták, hogyha minden klappol, minden előadás teltházas, minden frankó, akkor vannak nullán. Amiből nem lehet újabb előadást létrehozni.
Ezért jár ugye másoknak is, pontosan, hogy ezt mondják a támogatás, hogy egyáltalán az egész.
Így van,
hogy
hát azt mondom, ez egy tőke investáció, vagy nem tudom, hogy kell mondani, nincsen ilyen szó, de mindegy, tök mindegy.
Investíció.
Szóval, investíció, az is nagyon jó. És szóval ez egy tőke beáramlás, ami miatt azt tudod, hogy tudsz előre menni, és akkor az, amit befektetsz, az utána visszahozza az árát, mert hogyha nagyon fontos, ha rossz darabot csinálsz, akkor nem jó. Ha nem nézik, akkor nem jó. És ez egyébként sem volt, és ez nagyon fontos dolog. Ez nem a támogatás. Ha megkapod a támogatást, ha bukott darabot csinálsz, akkor is baj van. Tehát mindig az a cél, hogy olyan darabokat csináljál, ami jönnek az emberek, és nézik, és nézik, és nézik, és nézik.
És a te esetedben egyébként ez hogy lesz? Majd már nyilván ugye nagyon sok darabot ott játszol, és tudom, erre mindig azt szoktad mondani, hogy nem nézel nagyon előre.
Nézek nagyon előre, de képzeld, de most elkezdtem gondolkodni rajta, hogy most már mindjárt az van, hogyha a jövőre nincsen, akkor halló, akkor kicsit körbe kell nézni, hogy mi a helyzet. Úgyhogy ezúton is, kedves színházigazgatók,
figyelem.
Lehetséges, hogy júniustól én szabad ember.
Egyébként azok a darabok itt, most akkor ugye beszéltünk az elején arról, hogy mindjárt kérdezek erről, például az Igenis miniszterelnök úr, ugye az egy Angliában játszódó darab. Ott is azért elég komoly politikai közéleti áthallások vannak, vagy lehetnek. Ezeket mennyire kell elválasztani tényleg akár a mai magyar közélettől, vagy akár általában a közélettől, vagy ez teljesen fikcióként kell az ilyeneket kezelni, vagy ezt te hogy veszed?
Nagyon érdekes, ugye ez egy 10 évvel ezelőttben, pont most ott a 10 éves évfordulója. A szöveg, ami benne van, az 10 éve változatlan. Most a háború miatt, ugye a orosz-ukrán háború miatt belekerült egy picike kis rész nemes egyszerűséggel azért, mert már nagyon-nagyon régóta, 10 éve az angol miniszterelnök szakácsa, ő Kárpátaljáról származik. És ezért, de ez 10 éve már Kárpátaljáról származik, és ezért belekerült egy ilyen rész, ahol kap mindenki benne, megint csak a humor történetében. Tehát magyarul a háború elítéléséről beszélünk, és mindenfajta dolgokról. 10 éve vannak benne olyan mondatok, hol ez, hol az, hol amaz.
Mondjál példát erre.
Például benne van 10 éve az, hogy azt mondják, mindegy, egy lányt kell kerítenünk a Qumran külügyminiszternek, vagy nem, Qumran nagykövetnek arra az estére, hogy egy olajvezetékről szóló megállapodást megköthessen Nagy-Britanniával, ami mindenkinek majd jó lesz. És hát ezen ugye a miniszterelnök, meg a kabinetje, mindenki fölháborodik, hogy ez milyen dolog, ez milyen dolog. És akkor egyszer csak azt mondják nekem, hogy ne haragudjon miniszterelnök, de önt is megvádol, önnek van a legnagyobb felelőssége, mondom, hogy nekem, miért? Engem is megvádolhatnak. És azt mondja erre a kabinetvezetőm, hogy persze, természetesen kerítéssel. Uh-huh. Kerítéssel? Ja, értem, igen, persze. És ez, amikor Magyarországon megjelent ez a történet, de ez 10 éve van benne, ez hirtelen egy jelentéstartalommal bírt. És nem a sima egyszerű, ami egyébként egy szóvic, hogy félreérti ezt a dolgot a miniszterelnök, és még nagyon-nagyon-nagyon sok minden ilyen dolog van benne. De ebben vannak benne mondatok magyar miniszterelnököktől. Nem egytől, köktől. Tehát a rendszerváltás utáni magyar miniszterelnököktől vannak benne mondatok. De csak el tudom neked mondani, hogy a Gyurcsány Ferenc mondatára már senki nem emlékszik.
Melyik az a mondat, amire senki
egyszer
nem emlékszik?
Egyszer csak megunják, azt hazamennek.
Hát én biztos emlékeztem.
Te emlékszel rá, de a nézők nem emlékeznek rá. Azért nem emlékeznek rá, mert valóban ez a politikai köztudat, ez, amit mondanak, vannak erre kutatások is, ezek ilyen 3-4 hétig tartanak.
Legfeljebb.
És elmegy. Mi olyan mondatokat próbáltunk kiszedni ezekből a dolgokból, amik szerintem faramúciak, vagy rosszul sikerültek, és egyébként humorra adnak okot. De például erre a mondatra, mert hogy egyetemisták tüntetnek a miniszterelnöki nyaraló előtt, mert hogy a kulturális intézmények támogatását növelik, ez 10 éve van benne. 10 éve van.
És mennyire megváltozott a kontextus.
És az van, azt mondja meg én a kabinetfőnököm, hogy figyeljen, de miniszterelnök, átalakítjuk a kulturális szektor finanszírozását. Hogy? Hát úgy, hogy elveszük a pénzüket, és csak akkor jutatnak pénzhez, hogy azt csatlakoznak hozzánk. Tehát lojálisnak kell hozzánk lenni. Ez 10 éve van benne a miniszterelnökbe. 10 éve. És ez nem változott rajta semmi. Most, amikor hirtelen ez történik, és ott van benne egy történet, hogy mit kell csinálni, és van benne egy olyan, és mi lesz a független műhelyekkel? 10 éve kérdezi meg ezt tőlem a Parti Nódi. És azt mondom, hogy szarok rájuk.
És ezek szerint most ez más, a közönség ezt veszi egyébként?
Persze, természetesen veszi, de nem, hogy mondjam, nem ez volt a lényegben, nem ez a lényegben. Egyébként ez egy nagyon-nagyon kedves, és nagyon nagy, ez most kiemeltem 4-et, és van még benne mondjuk ilyen még 5. Ebből a szempontból, de a darab nem erről szól, tehát nem egy korrajz, és nem egy...
Na, csak hogy milyen érdekes, hogy ezek a mondatok, amelyek hát, korábban
a színháznak mindig ez a lényeg, hogy valami olyan dolgot, az emberek nyilván azt is belehallják, ami nincs is benne. És nem is szándékoltan van benne, vagy nem szándékoltan akartuk, hogy belekerüljön. De mivel ez egy ilyen történet, ezért azt gondolják, hogy talán így van. Nem, egyébként ez egy angol vígjáték.
Nagyon érdekes, és két dolog még csak, mert nagyon-nagyon elszaladt az időnk. A Vígszínházzal kapcsolatban csak annyi kérdésem lenne mégis, hogy egy picit visszamennénk az időbe, ugye az Eszenyenikő történetre gondolok.
De én arról nem szeretnék beszélni.
Pedig beszéltél róla nagyon sokat.
Igen, akkor beszéltem róla, és akkor el is mondtam mindent.
Igen, csak annyi lett volna a kérdés, mert ami most talán aktuális igazából, hogy vártátok volna azt, vagy sokszor elmondtad, hogy derüljenek ki, vagy folyjon az a vizsgálat.
Ezt a főváros nem csinálta meg.
És erre akartam rákérdezni, hogy tehát nem is a színházról magáról, vagy az esetekről szerettem volna kérdezni, csak magára erre, hogy abból nem derült ki igazából.
Semmi. Hát a főváros lefolytatott egy, most már úgy néz ki, hogy valószínűleg egy ilyen álságos vizsgálatot, amiben nagyon-nagyon-nagyon sok ember mondta el a személyes tapasztalatait és mindent, ezt össze is gyűjtötték. Engem megkeresett egy nagyon kedves bűnügyi nyelvész, aki elmondta, hogy
van ilyen, hogy bűnügyi
abszolút,
nyelvész.
Abszolút, egy csodálatos leányzó, hogyha kérjük a segítségét, akkor ő segít ingyen és bérmentve.
Miben segített hol?
Képzeld el abban, hogy meg tudja állapítani, hogy azok a mondatok, azok a történetek, azok a helyzetek, amik ott vannak, azok például abúzusra, vagy ilyen dologra utalhatnak-e, vagy vannak. Ez egy szakma. És de mindegy, szóval lefolytatták ezt a vizsgálatot, és a mai napig nincsen semmiféle eredménye. Uh-huh. Tehát nincs egy olyan dolog, tehát magyarul, érted, megkérdeztek őt, nagyon-nagyon sok ember, 70 valány ember ment el.
Ez egy hosszú, nagyon, hosszú jelentős vizsgálat volt.
Megtette ezt a dolgot, ott se kérte a főváros azt, hogy voltak olyan emberek, akik szakértői ennek a kérdésnek, hogy ők menjenek be és hallgassák meg őket. Hogy valóban ez mi történt, vagy ki értékeljék ezeket a nevezük vallomásoknak, vagy inkább elmeséléseknek a dolgát, hogy valóban ez történt-e például. Hogy valóban így történt-e. Vagy mindenki csak ezt túllihegte ezt a dolgot, vagy pedig valóban megtörténtek ezek a dolgok, ami miatt ilyen helyzet van. Uh-huh. Egyébként nagyon érdekes, pont most írta le valaki ugye a Nemzetiben történt nagyon sajnálatos sérülések miatt, majdnem kimondtam, hogy ki írta le, hogy ezeket a sérüléseket ugye ott látjuk, hogy ilyen van, és a színház ebből a szempontból veszélyes üzem, egyébként tényleg veszélyes üzem, és a másik részéről is, a lelki sérülésekből is, ott is egy veszélyes üzem, és most már mivel arra is lehet figyelni, természetesen azt gondolom, hogy normális keretek között, tehát amikor egyszer hangosan szólnak hozzád, akkor azért nem kell rögtön ombudsmanhoz szaladni, de hogyha más olyan történet van, ami például itt voltak, a Víg Színházban voltak, akkor azért azokat a sérüléseket is figyelembe kell venni.
És ezek most azok szerint így elvágódtak ilyen értelemben?
Hát én nem tudok róla, hogy nem is tudom mikor volt. Két éve volt már az? Vagy
2020,
nem
is tudom. Igen.
Már lassan három.
Hát lassan mert.
Tehát három, nem elfele, az biztos, hogy nincsen meg. Minden paksemérte megvan, minden, semmilyen egy darab megjegyzés nincs hozzáfűzve, hogy ezek az állítások alaptalanok voltak, vagy pedig megalapozottak.
Akkor valószínűleg, hát nem tudom, hogy folytatódik-e, csak azért voltam erre kíváncsi, mert tudom, hogy ez ügyben sokan felszólaltak, sokan szerettek volna válaszokat kapni, és ezek
hát
szerint.
Hát gondolod, elmész és mondasz egy állítást, és azt várod, hogy egy szakértő bizottság, vagy egy szakértői testület elmondja, hogy a te gondolataid azok helyesek, vagy nem helyesek. Miközben egyébként most hatásvadász leszek, miközben egyébként sírva mondod el ezeket. És akkor valaki azt mondja, hogy ugyan már adjam, ez egy hülyeség. Ki mondja ezt? Én a szakértő, ez nem az. Ja, akkor bocsánat, akkor túlérzékeny voltam. Vagy valaki azt mondja, hogy behogy nem. De nincs válasz.
Hát nagyon, ezt akartam, csak erre akartam erre a részére rákérdezni, mert ez így tényleg valahogy ennyibe maradt. És egy picit még a filmekről, meg a szinkronizálásról akartam beszélni, kihagyhatatlan nyilván a te esetedben, és találtam egy régi interjút tőled, a HVG-ben még 2017-es. És akkor ott azt mondtad, hogy mindig úgy szokott lenni, hogy van egy kör, aki körül forog a magyar filmélet, ahelyett, hogy rá rotálódna. Az elmúlt években több filmszerepet adtam vissza, nagyon bánom, de ezt most nyálasan fogom hangzani, kizárólag azért, hogy a családoddal együtt legyél.
Egyébként ez így volt, igen.
Azóta változott helyzet, mert hát jó sok filmben, sorozatban szerepelsz, már csak abba arra kérek rá, hogy úgy szokott lenni, hogy van egy kör, aki körfurulg a magyar filmélet. Ez változott? Vagy azért kérdezem, mert ahogy említettem neked itt a beszélgetésünkkel, de én Kálid Artúrral is rákérdeztem erre, és azt mondta, hogy ő úgy látja, hogy mindig ugyanaz a 10-15 20-25-50 ember forog a különböző filmekben, sorozatokban.
Hát ezt azért nem tudom, én szerintem ez most már megváltozott, legfőképpen azért, mert már nagyon-nagyon sok, például sorozat készül egyébként, filmek is készülnek valóban, tehát filmek is készülnek. Én nagyjátékfilmet 2 évvel ezelőtt forgattam utoljára, Goda Krisztával az Ideregényét, azt nagyon szerettem egyébként. filmekben például én nem forgatok olyan nagyon, és a mostani sorozat szerepléseim ilyen szempontból, az pedig egy emberhez kötődik, ugye a Kapitány Iván valakivel már csináltunk előtte is dolgokat, most ugye a Gólkirályság az, ami az új projekt, és a dolog valóban bekerültem a mi kis falunkba, tehát az, hogy még mindig ugyanazok vannak, lehet, hogy most én vagyok az ugyanaz. Tehát, hogy lehet, de még egyszer mondom, nem mindenhol én szerepelek, hanem ezekben a történetekben vagyok benne, amiket mondjuk az Ivánnal csinálunk, és tesszük-vesszük, meg még kisebb helyzetekben, esetleg, talán, nem tudom, de mivel ezek nagyon nézett sorozatok, de ezek szuper nézett sorozatok, és szerintem jók is, akkor azt lehet mondani, hogy jó, hát mert te is ott, meg minden onnan te folysz, de egyébként nem, tehát ezek a részek nincsen, és egyébként mivel sok sorozat van, ezért hál' Istennek most már, ha ezt a tendenciát tudom mondani, akkor ez megváltozott, mert sok színész szerepel most már, hál' Istennek, magyar alkotásokban. Sok színész szerepel magyar alkotásokban.
Igen, és ez fontos, amit mondtam, hogy tényleg sokan nézik ezeket a sorozatokat, igen. Nagyon szeretik a nézők, tényleg a karaktereket is imádják, igen. Gondolom én, a te szerepedet
igen.
Is nyilván.
Igen. Hát figyelj, nagyon fontos, a televízió az a népszerűség csúcsa, valóban ez így történt. Most már a televízió mindegy, hogy ez most lineáris televíziózás, vagy pedig streaming televíziózás, mert mindenki ezt a képernyőt gondolja a televíziónak, hogy az a televízió, és abban van benne. Gyerekkorunkban Tenkes Kapitánya, azt néztük, aztán utána jöttek azokat, szerintem a magyar emberek nagyon szeretnek magyar színészeket nézni, és magyar alkotókat nézni. Én például imádom. Uh-huh. Tehát nagyon szeretem régi filmeket, mostani kollégákat megnézni, még akkor is, hogyha nem sikerült annyira jól. De valami miatt az egy plusz érzés, az egy jó dolog, hogy azt megnézed. És mivel most már szerintem sokkal, de sokkal több lehetőség van, mint ahogy mondjuk 6 évvel ezelőtt volt, ebbe biztos vagyok, ezért sokkal-sokkal több színészt lehet látni.
Tehát akkor ez változott?
Szerintem igen. De még egyszer mondom, tehát én szerintem ott a filmgyártásról beszéltem, hogy az más, a film meg a sorozatgyártás, az két különböző dolog.
Hát igen, mert ebből a szempontból, most ebben már nem is akartam volna belemenni, de ha már egy előkerült a filmgyártás, ugye ott is mindig előkerülnek a magyar, hogy milyen magyar filmek készülnek, most kik készítik, meg ki az, igen. Aki kap pénzt rá, nem kap pénzt rá.
Hát ez megint egy óriási, igen, de megint óriási történet. Amíg az állam támogatja a magyar filmgyártást, tehát az állam támogatja a magyar filmgyártást, addig elvileg mindenki adófizető forintjából lehet támogatni ötleteket, amit egy szakmai bizottságnak kell eldönteni. Most ugye azt mondhatom, megint egy szakmai bizottság úgy döntött, hogy bizonyos embereknek nem jók a forgatókönyvei. Nem alkalmasak arra, hogy megfilmesítsék őket, nem, ezek nem jók. Bizonyos emberek, meg akik most éppen föltűntek, még soha nem csináltak filmet, vagy valamilyen dologban, ők nekünk meg zseniálisak. És ezért őket támogatják. Amíg van mindig egy plusz forrás, és valaki kap, valaki nem kap, addig a piac, vagy a helyzetek, azok mindig igazságtalanok lesznek. És ugye ezt sose tudod meg, mert te ezt csak akkor tudhatod meg, és most egy kicsit álnaív leszek, de mégis szerintem félig meddig igazságos, hogy gyere, holnap menjünk be és a filmintézetbe, és olvassuk el az összes forgatókönyvet. Meg üljünk le, és mi ketten olvassuk el. És mondjuk azt, hogy de hát ez sokkal jobb, ez miért nem adott, kaptuk például. Ezeket a részeket nem ismerjük. Azért mondom, hogy álnaív leszek most, és azt mondom, hogy nem. Miközben azt gondolom, hogy egy képességes ember, akinek már azóta, mióta nem kap pénzt arra, hogy filmet forgathasson, és szerezni sem tud annyi pénzt valahonnan, hogy leforgasson egy filmet, szerintem neki már 3 filmet kellett volna forgatnia.
Ráadásul egy csomó ilyen film van, most Hajdú Szabolcsa vagy rájuk például. Gondolok, például, akik például egyébként rá. Külföldön nagyon sok elismerést kapnak, rengeteg igen. Díjat bezsebelnek.
Igen, igen, és a saját országuknak mit beszéltünk? Döntőkörei, igen,
vagy kultúrdöntőkör.
A kultúrdöntőkör,
ő nem
szavazta meg azt, hogy ezek jók lesznek.
Ja, és még egy dolog, de hát ha van valami viszont állandó, és nem változik, az a Leonardo DiCaprio, ezt ugye el kell, hogy mondjam, igen. És hát ebbe is ugye nyilván már szinte összekapcsolódtatok ebből a szempontból, és volt egy nagyon kedves, azt hiszem 2019-es ilyen szinkronparódia, csőtöréses szinkronparódia, azt most megnéztem, hogy készítem a beszélgetésre. Ugye itt arról van szó, hogy ugye mondta a beszédét, és akkor a te hangodon lehetett igen. Hallani, hogy mi történik.
Ez nem tudom, ki csinálta, de nagyon szellemes volt, igen.
Csőtörés alkalmából. Igen. Nagyon-nagyon vicces volt. Szóval mennyire nőtt már hozzád ő? Vagy csak ő is egy szerep a sok közül.
Nem, hát ő azért más ilyen szempontból, tehát ő valóban közel áll hozzám, és én őt már az első szerepénél is azt gondoltam, amikor még őt ilyen kis nyálas szép fiúnak meg ilyeneknek tartották, hogy szerintem egy nagyon jó színész. És egy nagyon jó színész szinkronizálni, az mindig nagyon-nagyon hálás.
Kihívás?
Abszolút kihívás, és én minden munkámat próbálok maximalista lenni, és minden munkámat próbálom a saját magam szintjéhez képest a legjobb diszpozícióval csinálni, de őre még különösen figyelek.
Hogyan? Mennyiben másként?
Nagyon jó helyzetben vagyok, mert azokkal a szinkronrendezőkkel, akikkel dolgozom, akikkel ezeket a filmeket csináljuk, a Dóczi Orsival csináltuk szerintem a legtöbb DiCaprio filmet, ha jól gondolom, remélem nem sűrítek meg senkit, de a Tabák Katával is, és sok mindenkivel, Nikodém Zsigmonddal, tehát voltak ilyen dolgok. Ővelük úgy vagyunk meg, hogy csak akkor megyünk tovább, hogyha mind a kettőnknek tetszik.
Mind a ketten rámondjátok, hogy
igen,
ez most így
igen,
jó
igen,
volt.
Igen, igen. És akkor ezek nagy melók, tehát ezek komoly dolgok, mert hogy Leo egy filmben azért sokat-sokat szerepel, amikor ő benne van egy filmben, és akkor megyünk tovább, amikor azt mondom, hogy én szerintem ezt lehet még jobban csinálni, ő azt mondja, hogy vagy ő mondja azt, hogy nem, ezt még egy picit ott csináld meg, és mivel valóban, hogy mondjam, tehát 22 éve körülbelül azóta csinálom.
90, hát már több évtizedről beszélünk.
Hát igen, 97 azt hiszem a Titanic, vagy 96,
97,
én azóta csináltam,
igen, 96 vagy 97.
Igen, én azóta csinálom ezt, tehát nem tudom kiszámolni, de 20-valahány év.
Tehát azért csak összenőttetek valamilyen
hát igen és ugye mégiscsak egy ember, tehát ugye nem az történik, hogy minden szerepében más dolgokat csinál, vagy másokat tesz, hanem már látom azokat a pici rezdüléseiket, amiket én már ismerek. És akkor ezért aztán egyrészről könnyebb is őt csinálni, másrésztől pedig az történik, hogy nagyon-nagyon tudok figyelni minden rezdülésére, és remélem, hogy egyébként sikerül és jó.
Tehát, hogy akkor nem okoz ez ilyen feszkót vagy feszültséget neked, hogy úristen, egy nagyon-nagyon jó film jön, és hogy akkor most vissza fogod-e tudni adni
de
azt,
hogy,
amit
de
a
hogy nem, de
a
mindig van izgalom, hát persze, mindig kell, hogy legyen izgalom, hát akkor egy rutinná válna, de hogy nem van. Most is a legutolsó film, ami volt, ugye a Megfojtott virágok, ugye ez a címe, a Killers of the Flower Moon.
Igen.
Abban is, ráadásul ott egy nagyon furcsa dolog történt vele, mert nagyon-nagyon zártan beszél benne. Uh-huh. Mert egy olyan figurát, egy olyan karaktert próbál alakítani, aki nem túlságosan okos. És ezt úgy próbálták ábrázolni, hogy nem egy nyitott beszéddel van, mint például mondjuk a Wall Streetben, ahogy...
Nagy klasszikus.
Igen, imádtam, nagyon szerettem. És... hanem egy ilyen kicsit így maga elé dörmögve, úgy beszélni, zárt szájakkal beszélni, de közben ugye a szinkronnak mégiscsak az kell, ő is egyébként az eredetiben, hogy hiába beszélsz így, azért minden hangzót kell hallanod, hogy ez micsoda, és egy kicsit mélyebb is ő egy picit is lemélyítette a hangját, azt a sötét tónust, azt a sötét világot akarták nyilván visszahozni a Scorsese-vel, amiben ez a mindent háromszor meggondol, uh-huh. és utána szólal meg. És ez most egy újabb kihívás volt, és ezt kellett csinálni, hát 12-13 órán keresztül, már annyi időt vettük föl.
És akkor te is ugyanígy beszéltél, ugyanilyen?
Persze, próbáld. A szinkronnak ugye szinkron görög szó egyidejűséget jelent. Az a lényeg, hogy ne legyél se több, se kevesebb, hanem próbáld megcsinálni pontosan ugyanazt. És amikor jó színész van, akkor nem is szabad. Van olyan, amikor ezt már mondtam többször, van olyan, hogy nem annyira jó.
Kicsit
segítsünk rá, hogy valahogy megmozduljon ez a dolog. Ezért szoktak olyat használni, hogy valakivel fölvesznek egy filmet, és mivel nem annyira jó, ezért valakivel leszinkronizáltatják mással. Mondjuk egy amatőr szereplőt leszinkronizáltatnak egy színésszel, és akkor egy kicsit megdobja. A DiCaprio nem kell ilyet alkalmazni.
Nem kell nagyon rátolni erre ebből a szempontból.
Nem.
Na, akkor egyébként nem láttam még azt a filmet, de
hát nézd meg, és azért készülj fel, mert valóban 3 óra 20 perc. De nagyon érdemes megnézni.